Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 499. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. 499. dicséretünk első versét énekeljük megújult testtel és erővel. És dicsérjük Urunkat, Istenünket a 138. Zsoltárunk 4 versének éneklésével. A 138. Zsoltárunkat énekeljük tehát, az első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved.
Én Istenem, hirdetem neved. Gyertek, fohászkodjunk, testvéreim!
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 47. úrnapjának kérdését és feleletét. Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa ezen a mai vasárnapon közöttünk. E kérdés és felelet az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsághoz kapcsolódik, a mi atyánkhoz, az úri imádsághoz.
47. úrnapja. Mi az első kérés? Felelet. Szenteltessék meg a te neved. Azaz, először is add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, igazvoltod, könyörületességed és igazmondásod. Téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.
Isten igéjét hallgatjuk Isten tiszteletünk folytatásában, Lukács evangéliumának 7. fejezetéből. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, a 36. verstől kezdődőleg a fejezet végéig, az 50. versig olvassuk Isten igéjét. Egy farizeus arra kérte őt, tudnélik Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Niuk mind a kettőnek elengedte. Közülük vagy Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszél tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba. Vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg. Ő pedig, amióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet. Ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsájtja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megértsük hozzánk való üzenetét, szeretetét és jóságát. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megszentelni a te nevedet Isten tiszteletünkkel, jelenlétünkkel. És tudjuk, hogy sehogyan máshogy nem tehetjük ezt, csak ha előtted való engedelmességben és alázatban vagyunk itt jelen, egyedül tere átfigyelve. Hadd kérjünk most téged arra, hogy végezd el a szívünkben ezt az alázatot, hogy végre ne csak testileg, hanem szívünkben, lelkünkben is ide érkezhessünk te hozzád. Segíts meg bennünket, hogy a hátunk mögött maradhasson most minden, amiből ide jöttünk, hogy az ne ragadja el tőlünk, tőled a mi gondolatainkat. És könyörülj meg rajtunk, hogy amíg itt vagyunk, hadd tudjunk tere át figyelni. Szívünk és lelkünk hadd legyen éber mindarra, amit szeretnél nekünk elmondani, megtanítani, hiszen a javunkra teszed ezt alkalomról alkalomra. Hiszük és tudjuk, hogy nem csak figyelmes ige hallgatásunkkal, hanem neked való engedelmességünkkel is szent neved és személyed dicsőségét munkálhatjuk ebben a világban. Ezért is kérünk, hogy mindazt, amit megértünk, engedd majd meg is élnünk. Légy nékünk segítségül, gyenge, erőtlen embereknek, akik noha hozzád jövünk segítségért, de közben oly sokszor mi magunk kapaszkodunk erőknek, hatalmaknak, felénk nyújtott kezébe. Segíts most meg bennünket, hogy mindent elengedhessünk te éretted, hogy megragadhassuk a te jobbodat. Ezért kérünk, ragadj meg te magad bennünket, és hozzál ki életünk sokféle kétségéből, indulatából, veszedelméből, bajából. Fordulj így hozzánk, Urunk, áldj és szentelj meg bennünket, hogy öröm, boldogság és békesség tölthesse meg a mi szívünket a te jelenlétedben. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és ige hallgatásra készülődve a 155. dicséretünk éneklésével folytassuk könyörgésünket. 155. dicséretünk egyetlen versét énekeljük most tehát. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újólag közöttetek. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, a 7. fejezet 42. verséből, annak is az utolsó mondatát, ahol ezt kérdezi Jézus Simon farizeustól. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban. Kedves testvéreim, ebben a történetben Jézus egy farizeus, név szerint Simon farizeus házába érkezik, és azért érkezik ide, mert Simon farizeus meghívta őt arra, hogy együtt legyenek, és együtt egyenek. Egy nagyon szeretetteljes gesztus ez, már csak a külsőségekben is, egy vándor tanítóval szemben, aki köztudottan mindig arra volt hagyatkozva, hogy az adott helyen valaki majd őt és a szűk tanítványi körét vendégül látja. Simon farizeus gesztusa egy nagylelkű gesztus, amikor Jézust és feltehetőleg vele együtt a 12-t is, akik mindig Jézussal voltak, befogadja és beengedi a házába. Azt gondolom, hogy vitán felüláll az, hogy ez a gesztus annak a jele, hogy valamennyire ez az ember becsüli Jézust, és azért, ahogy a földi életben nem szoktunk mi azért tolakodni, hogy egyszerre 13 embert vendégül lássunk, sőt, talán inkább megszokott ez felhőzni bennünket, amikor nagy családi összejöveteleknek a időpontjai közeleknek. Lássuk meg azt, hogy Simon gesztusa valóban egy olyan becsülésnek, megbecsülésnek a jele, ami talán azt mutatja, hogy több ő, mint annak a városnak a lakossága. Talán ő az, aki Jézust a legtöbbre tartja. Mert kész meghozni ezt az áldozatot. Jézus nem nagyon jelentette be sehol előre, hogy ő hova fog menni, mikor, hol fog megjelenni, tanítani. Ezért feltehetően ez az egész dolog, ami zajlik, Jézus meghívása és elmenetele Simon farizeus házába, ez egy improvizatív dolog, egy hirtelen jött dolog, amire nincsen senki fölkészülve. Ezt azért húzom itt alá, hogy még inkább emeljük Simon farizeusnak a jó tettét, és gondoljunk arra, hogy valamit azért elárul az ő szívének, lelkének, az indulatából ez a gesztus. Biztos voltak ott a más tehetős emberek is, akik Jézust és az ő tanítványi körét befogadhatták volna, de Simon becsülte Jézust, és a látszat szerint ő volt talán az, aki a legjobban becsülte Jézust, nem csak hallgatta ott a városban, hanem amikor eljött annak az ideje, hogy enni kellene, akkor oda is lépett, és azt mondta, hogy hát gyere hozzám, telepedjél nálam asztalhoz. Nagyon szép ez a gesztus Jézussal szemben. De valami egészen furcsa dolog történik aztán a későbbiekben ott Simon farizeus házában, mert miközben az asztalnál ülnek, pontosabban a keleti szokásoknak megfelelően az oldalukon feküdtek könyökölve, és úgy ettek, egyszer csak előkerül ott abban a házban egy asszony, aki egyébként Simon farizeus házának nem tagja, nem résztvevője ott egyébként máskor a házi életnek. És az is kiderül ebből a történetből, hogy ennek az asszonynak a megjelenése, aki egy váratlan vendég volt Simon farizeusnál, elég kellemetlenül érinti az ott lévőket. Ez legfőképpen azért van, mert a Lukács evangélista leírja, hogy ez a nő egy bűnös nő volt. Egy bűnös nő volt. Na most nem írja itt nekünk a Szentírás kifejezetten azt, hogy ez azt jelenteni, amire a legtöbb ember gondol ebben a helyzetben, hogy ez az asszony egy prostituált volt, de feltételezhetjük mégis okkal, joggal, hogy mivel mindenki ismerte őt a városban, ezért valóban egy prostituált lehetett. Lehetett volna más bűne is, hogy mondjuk így lehetett volna adócsaló, de hát ezt ritkán szokták tudni mindenki a másikról, hogy na ő ebbe a bűnbe van benne, illetve amit mindenki csinál, azt hajlamosak vagyunk nem bűnnek ítélni, és úgy magunkat, mint a másikat fölmenteni. Ez az asszony feltehetőleg ott állt az utcasarkokon, kibontott hajjal, vagy talán a házába fogadta azokat, akik szerelemre vágytak, testi szerelemre vágytak, és hát ennek híre szokott menni, az emberek tudták, hogy ki ő, mivel foglalkozik, és ennek megfelelően kezelték őt. Amikor tehát megjelenik Simon farizeus házában, aki tiszténél, elkötelezettségénél fogva a vallás tisztaságának őre, képviselője, akkor kell, hogy érezzük itt a történet leírásában azt a feszültséget, ami megjelenik ott ebben a háztartásban, ebben a társaságban. Hiszen Simon farizeus azt tanítja az embereknek, hogy éljenek tisztán, Isten törvényét hirdetik közöttük, ami azt jelenti, hogy ne legyenek házasságtörők. Azt hirdeti közöttük, hogy Isten nem engedi meg a prostitúciót, és most pont az ő házába, pont most, amikor itt van ez a másik rabbi, pont most keveredik ide egy ilyen nő. Hát ez egy nagyon megdöbbentő és kényelmetlen szituáció. Vannak időnként ilyenek az életben. És ami folytatás ennek a történetnek, az még megdöbbentőbb. Mert azt olvassuk, hogy odalép ez az asszony Jézushoz, Jézus lábához, kinyújtott lábához, és elkezd sírni ott ez az asszony. Zokogva borul Jézus lábához. Azt olvassuk, így írja Lukács, hogy a hajával törölgeti Jézus lábát, miközben a könnyeivel öntözi. Nem valami színészi sírás ez, ők tudnak úgy is sírni, hogy csak jön a könny a szemükből, mert megtanulják, de itt valami többről van szó. Látszik, hogy ez az asszony nagyon megérintett állapotban van, megrendült állapotban van. Ömlenek a könnyei. Nem csak meg van hatódva egy kicsit, hogy elmorzsol egy könnyet a szeme sarkában, hanem itt valami olyasmiről van szó, hogy ez az asszony megrendült állapotban van érzelmileg, és folynak, ömlenek a könnyei, és ezeket a könnyeket törölgeti Jézus lábáról, hajával, majd elővesz egy drága kenetet, egy olajat, egy fűszerolajat, és azzal megkeni Jézus lábát. Valami rendhagyó és nagyon szokatlan dolog történik itt, ami Jézus szolgálatában is mondható szinte egyedi dolognak. Hogyan jött be ez az asszony? Bizonyan nem hívták őt oda, de valahogy bejött. Ma úgy mondanánk, hogy bebeszélte magát. Valahogy átjött a portán, valahogy átjött a családtagokon, valahogy bement abba a szobába, ahol Jézus és Simon farizeus és ez a társaság ezegetett. Valahogy megtörtént. Feltehetőleg nagyon akarta ez az asszony ezt a találkozást. Mert amit az ember akar, azért küzd. És abban sikerül is olykor előre lépni, még akkor is, ha akadályokat gördítenek elénk. Ha valamit nagyon akarunk, akkor addig-addig küzdünk, amíg meg nem történik. Ha kidobjak az ajtón, jövünk az ablakon, valami ilyesmit kellett ennek az asszonynak is csinálnia. Mi történt vele? Mi történt vele? Nem megszokott dolog az, hogy ilyen nők, akik naponta több férfivel is együtt vannak, hirtelen csak nagy nyilvánosság előtt így kitörnek érzelmileg. De nem megszokott dolog. Őket ma is úgy ismeri a világ, hogy flangálnak az utcán, kínálják magukat, határozottak. Úgy tűnik, hogy minden rendben van a lelkükbe. Mi történik itt, hogy ez az asszony így megrendült? Mi az oka ennek a meghatottságnak? Aztán azt látjuk, hogy nem is beszél Jézushoz. Egy szót se szól Jézushoz. Most ezért jött ide? Hát mit akar kérdezni? Annyira akart jönni Jézushoz. Ezért jött ide, hogy ott sírjon a lábánál? Nem kéne mondani valamit? Olyan furcsa ez a helyzet, nem? Ugyan előfordul néha az emberrel. Megírta Petőfi is, hogy mire oda keveredik az ember, akkor szóhoz se jut. Pedig nagyon eltervezi, hogy mit fog mondani, meg hogy fog. De biztos, hogy voltak a testvérek is ilyen szituációban, hogy az ember meg se tud nyikkanni. Hát nem veszi ki magát bután ez a helyzet? Hát ez a helyzet nem fest valami furcsán, hogy odajön egy prostituált, leborul Jézus, nem mond semmit, csak sír. Aztán azt látjuk, hogy megkeni Jézus lábát. Micsoda dolog ez? Ezeket a drága olajokat a keleti szokás szerint az emberek fejére szokták önteni. Nem a lábára, a fejére. Úgy tűnik, mintha itt ebben a helyzetben minden félre volna valahogy gombolva. Minden rendhagyó. És minden szokatlan, ami itt történik. De, kedves testvéreim, mielőtt könnyelműen elítélnénk, és nagy megállapításokat tennénk erről a szituációról, azért gondolkozzunk csak el azon, ami itt valójában történik. Ez az asszony valóban másként jött, mint mások. Nem úgy jött, mint ahogy Jézushoz szokás jönni. És ebből arra következtetünk, hogy kellett valami történjen vele, hogy ez az asszony így viselkedik. Nagyon elüt ez a megszokottól, és éppen ezért biztos, hogy van oka annak, hogy ez az asszony így jön oda Jézushoz. És miközben beszélünk arról, hogy mennyire furcsa, mennyire rendhagyó és szokatlan, amit ez az asszony tesz, mégis hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy azzal, ahogy ez az asszony viselkedik, minden furcsasága ellenére nem sérti meg a kornak az alapvető szokásait. Asszony létére idegen helyen egy társaságba bejön, és ez az asszony ezért hallgat. Ez az asszony ezért hallgat. A keleti társadalmak egészen mélyen az Ószövetség idejétől patriarchális társadalmak voltak. És az asszonyoknak megvolt a helye egy családban. És megvolt a lehetőségük arra, hogy szóljanak, és bizonyos szituációkban és helyzetekben megvolt a lehetőségük arra, hogy hallgassanak. Amikor ez az asszony bejön oda Simon farizeus házába, és oda megy ahhoz az asztalhoz, ahol férfiak fekszenek körbe és esznek, akkor ez az asszony tudja, hogy ő itt most nem szólalhat meg. És ő ezt tiszteletbe tartja. Olyan nyelven kezd beszélni, ami másféle nyelv. Nem szavakkal kezd beszélni, hanem cselekedetekkel kezd beszélni. Ahogy viszont mégis megteheti. Drága olajat hoz Jézusnak. Ez is azt mutatja, hogy valami történt itt. Ő most nem kérni jön, hanem hozott valamit. És ezzel sem sérti meg a kor szokásait. Oda ment egy idegen helyre, de nem balhézni jött, ahogy ma mondanák. Nem azért jött, hogy balhézzon, hanem azért, mert valamit Jézusnak át akar adni. Valamit tenni akar, drága olajat hozott. Egyszerre furcsa az, ami itt ebben a helyzetben előttünk van, és mégis megfelelő a kor szokásainak. Miközben egyszerre elítélnénk ezt az asszonyt, és elítéljük, másfelől föl kell mentsük. Mert bűnös nő volt, mindenki tudta róla, de ugyanakkor most, amikor ebben a szituációban látjuk, akkor tisztelettudó, alázatos. Akkor úgy viselkedik, mint aki tud valamit. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy ez a történet arról árulkodik, hogy ez az asszony tudott valamit. Mert az, amit tett, ahogyan ő odajött ehhez a házhoz, ahogyan ő eljutott Jézusig, ahogy ott viselkedett, ahogy sírt, ahogy megkente Jézus lábát, kifejezése annak, amit ez az asszony tud. Ki tudott a legtöbbet ebben a házban? Biztos azt mondanánk, hogy hát a rutinos igés emberek azt mondják, hogy Jézus. Na jó, de ha őt kivesszük a sorból, akkor ki az, aki a legtöbbet tudott az Isten dolgairól ebben a házban? Azt mondanánk rá, hogy Simon farizeus. hivatásszerűen gyakorolta a törvényt, kutatta, hirdette, hát az Isten dolgairól neki kellett a legtöbbet tudni. De valóban ő tudta ott a legtöbbet? Ebben a házban. Simon farizeus, mikor ezt a szituációt látja, kicsit átérezhetjük az ő zavarát, és mit mondjon? És mit mondjon? És valószínűleg úgy gondolja, hogy ezt a helyzetet itt, noha az én házamban történik, mégis Jézusnak kellene lereagálnia, nem nekem. Hát az ő lábánál sír ez az asszony. Arra gondol Simon, hogy ha ő volna ama proféta, akit várunk, a Mesiás, akkor bizonnyal tudná, hogy ez az asszony bűnös, és ezt az egész dolgot nem engedné. Szaladgálnak a gondolatok Simon farizeus fejében. Látja ezt a helyzetet, és azt mondja, hogy a Mesiás ilyet nem fog megengedni. De a Mesiás tiszta lesz, szent lesz, igaz lesz, minden tudó lesz. A Mesiás ilyet nem fog megengedni, hogy egy prostituált oda boruljon a lábához. Mert a törvény az ezt igényli. Hogy aki Istenhez, a Mesiáshoz közeledik, az legyen tiszta. Simon a gondolataiban végig zongorázza azt, amit tud, és erre a következtetésre jut. Hogy ez a Jézus, mivel ezt megengedi, mivel ezt tűri, hát tévedtem, ugrott egy 12 fős vacsora, azt hittem eddig, hogy ő a Mesiás, és akkor jól jött volna, hogy én vendégül látom a Mesiást, de most ugrott egy vacsora a költségeivel együtt, na nem baj, majd lenyeljük valahogy, megetettem itt 12 embert fölöslegesen, mert nem lehet ő a Mesiás, hát nem engedné, hogy ez történjen. Valóban Simon tud itt a legtöbbet Isten dolgairól, testvérek. Jézus olyan kegyelmes és szeretetteljes Simon felé, hogy nem hagyja őt tévedésben. Mert Simon sok mindent tud az Isten országának dolgairól, sok mindent tud, vagy feltételez a Messiásról, de nem tud mindent, Simon. És ha Jézus csak olyan ember volna, mint mi, akkor fölényesen most oda emelkedne Simon fölé, és azt mondaná, hogy öcsi sajt, ugye? Ahogy a világban zajlik ez. Na, te azt hitted, hogy te olyan nagy tudós vagy? Na, majd én megmutatom, hogy mi itt a nagy tudás. De nézzétek csak, Jézus nem alázza meg Simont, nem kezd vele perelni, hogy hát te most te vagy itt a tanító. Hát öregem, te tanítod itt tesznek a városnak a népét az Isten dolgaira? Nem, hanem mit tesz? Tudva a gondolatát, egy példázatot mond Simonnak. Nem mondja meg Simonnak, hogy tudom, hogy te mire gondolsz. Tudom, érzitek-e benne Jézusnak ezt a mély szeretetét? Nem azzal kezdődik, hogy Simon, tudom, hogy te azt gondolod, hogy én nem vagyok Mesiás, de egyébként én látom, hogy mire gondolsz. Nem, nem tesz most Jézus ilyet, hanem egy példázatot mond. Úgy kanyarodik a beszélgetés, hogy idézőjelbe teszem, véletlenül Jézus mond egy példázatot. És ez a példázat arra van, hogy Simon megértsen valami mély dolgot. Jézus szól egy hitelezőről, akinek van két adósa, egyformán abban egyformák ezek az emberek, hogy adósok, de a mértékben nem. Az egyik 500 dénárral, a másik meg 50 dénárral adósa a hitelezőnek. És mivel a hitelező tudja, hogy egyik sem fogja tudni kifizetni a tartozását, ezért tesz valami érdekes dolgot, ami hát sok ember álma a hitelezőkkel kapcsolatosan, de nem szokott soha bekövetkezni, a hitelező elengedi mind a kettőnek az adósságát. Ma meg lehet halni pár ezer forint tartozásért. És ez a történet arról szól, hogy van egy hitelező, aki iszonyat nagy pénzt elenged mind a kettőnek. Az egyiknek 50-et, a másiknak 500 dénárt. Maga a történet is furcsa, de Jézus kérdése most nem arra vonatkozik, hogy ez a hitelező miért ilyen nagy vonalú, hanem azt kérdezi Simontól, mondd meg nekem, hogy ki szereti jobban ezt a hitelezőt a két adósa közül. Nagyon érdekes, hogy Simon nem volt egy buta ember. És rögtön tudta a választ. Mondta Jézusnak, hát akinek többet engedett el, akinek 500 dénárt elengedett, az biztos, hogy jobban szereti. Mert ő nagyobb engedményt kapott. Nagyobb kegyelmet kapott. És akkor Jézus, miután megágyazott most már annak, hogy Simon megértse ezt az egész szituációt, ami itt zajlik, most elkezd Simonnal beszélni. Most már személyesre fordul ez a dolog. Nem így kezdte az előbb, néhány mondattal ezelőtt, de hogy Simon rávágta a helyes választ a példázatban szereplő és abból fölmerülő kérdésre, ezért Jézus most már személyesre fordítja a dolgot. És azt mondja, én ide jöttem a te házadba, te a lábamra vizet nem adtál. Pedig ez is a kor szokása volt, főleg ha egy vándor rabbit valahol befogadtak, aki járta az országutat, illetve hogy a házigazda megmossa a lábát, mikor belép a házba. Azt mondja Jézus, én ide jöttem a te házadba, te Simon, te erről egy kicsit megfeledkeztél. Illett volna. De te ezt nem tetted. Ellenben ez az asszony ide jött, és a könnyeivel öntözte a lábamat, majd a hajával megtörölte. Simon, úgy szokás ez, hogyha vendég érkezik a házhoz, akit meghívtunk, akit becsülünk, hogy az csókkal köszöntjük. Szintén keleti szokás volt. Simon, te erről elfelejtkeztél. Én ide jöttem hozzád, de te nem csókoltál meg engem. Ez az asszony, amióta ide bejött, a lábamat csókolgatja Simon. Azt mondja Jézus Simonnak, te nem kented meg a fejemet olajjal. A keleti szokások szerint ez is helyén való lett volna, hogy miután megérkezik valaki messze útról vendégségbe, nem csak megmosakszik, hanem egy kicsit be is parfümözik. Hát együtt fognak ülni egy helyiségbe, együtt fognak enni. Az izzadságot, az útnak a porát valamivel el kell folytani. Hát úgy illett volna, nem, hogy te a fejemre egy kis olajat teszel. Ez is hozzátartozik az etikethez. Te ezt nem tetted meg, Simon, elfelejtkeztél róla. Ez az asszony a lábamat kente meg olajjal. És most látja Simon azt, hogy igen, hát én is viszonyulok valahogy Jézushoz, meg ez az asszony is viszonyul valahogy Jézushoz. Simon, ez az asszony engem nagyon szeret. Nem azt mondja Simonnak Jézus, hogy te nem szeretsz engem. Hanem az derül ki ebből a történetből Simon számára, hogy van itt valaki, aki nálam többre tartja Jézust. Akit én lenéztem, akivel kapcsolatosan borsózott a hátamon a hideg, mikor megláttam, hogy ide jött ebbe a szobába, futkosott a hátamon a hideg, hogy mit keres ez itt? De Simon, ez az asszony engem másként szeret, mint te. Ez az asszony jobban szeret engem. Ez az asszony többet tud rólam. És ezt magad is mérheted. Mindazt, amit te elfelejtettél, amit nem tettél meg, mert nem tartottad annyira fontosnak. Azt ez az asszony megtette. Alázatosan és kifejezhetetlen mértékben. Mi ennek az oka? Simonnak meg kell értenie, hogy mi ennek az oka. Miért viszonyulok én így Jézushoz? És miért viszonyul az az asszony, az a prostituált meg másként Jézushoz? Azért, mondja Jézus, mert neki sok bűne bocsáttatott meg. Neki sok bűne bocsáttatott meg. Neki nagy adósság engedtetett el Simon. És milyen érdekes, hogy miközben Jézus odafordul ehhez az asszonyhoz, Simonhoz beszél. Miért? De az asszony már tud valamit. Hát ő azért van itt. Simon még nem tud. Neki kell most beszélni, annak, akinek még nincs akkora világosság a szívébe. De Jézus nem hagyja szó nélkül ezt az asszonyt sem. hanem azt látjuk, hogy megerősíti őt. Azt mondja ennek az asszonynak, valóban bocsánatot nyertél. És azt mondja neki újólag, hogy a te hited nem vezetett félre. Megtartott és megkegyelmezett neked az Isten. Menj el békességgel. A múlt lezáratott. Nyugodj meg. Indulj egy új útra békességgel. A legnagyobb dolog, amit ez az asszony Jézustól kaphatott, az ez a megerősítés. Neki most erre volt szüksége. Simonnak másra volt szüksége. Kedves testvéreim, megérthetjük ebből a történetből azt, amit Simonnak is meg kellett értenie, hogy Jézus sokféle okból lehet szeretni, és sokféleképpen lehet tisztelni. Lehet azért Jézus szeretni minden időben, hogy kapjak tőle valamit. Kérdés persze, hogy ez a szeretet igaz szeretete. Ezt mi gyakran gyakoroljuk magunk között, emberek, hogy valakit szeretünk így idézőjelbe, mert arra számítunk, hogy majd cserébe a szeretetünkért kapunk valamit. Nem így szokott lenni, hogy élünk, halunk a választásokkor, beixelünk valamit, és aztán amikor úgy érezzük, hogy nem kapunk, akkor kiderül a nagy szeretetünkről, a nagy elkötelezettségünkről, hogy Nokedli semmit nem ér, csak arról szólt, hogy én számítottam cserébe valamire. Igaz szeretet ez, testvérek, amelyik így működik? Szeretlek egy kicsit, hogy azt tegyed és úgy cselekedjél, ahogy én szeretném. Hát ez volt Simon farizeus szeretete Jézus felé. Befogadlak, megetetlek, beszélgetek veled, mert ebből nekem jó dolog származhatik az életemben. Ha valóban te vagy a Messiás. Ha valóban te vagy az a nagy proféta. Jézus, én úgy csinállak, úgy csinálom, hogy az derüljön ki, hogy én szeretlek téged. De vannak elvárásai. És ugyanakkor van egy másik fajta szeretet is. Ezt képviseli ez az asszony. Ez a szeretet, testvérek, arról szól, hogy valaki kapott Istentől, kapott Jézustól valamit, és ezért szereti őt. Mert kapott valamit. Drága testvérek, ez az asszony nem azért jött Jézushoz, hogy ezért a kis sírásért, vagy nagy sírásért, hogy ezért az olajért Jézus fölmentse őt. Ez az asszony azért jött ide, mert őt már az Isten fölmentette. És nézzétek meg Jézus szavait, mit mond Jézus, mit tesz Jézus. Megerősíti ezt az asszonyt abba, hogy téged az Isten már fölmentett. Egészen más ez. Úgy jönni Jézushoz, hogy kaptam tőle valamit. És ez indít engem hálára. A példázat is erről szól. Ki szereti a hitelezőt? Senki! Folytanánk egy kanál vízbe. Miután kölcsönadott természetesen. De ha elengedett, ha megtörtént az elengedés, akkor jogos ez a kérdés. Ki szereti őt jobban? Hát az, akinek többet engedett el. Simon, te igaznak látod magad. Te nem látod magad olyan nagyon bűnösnek. Te nem gondolod úgy, hogy az Istennek sok dolga van veled. És te ennyire szeretsz csak engem. Már el is felejtkeztél a vízről, a csókról, meg az olajról. Csak ennyire vagyok neked fontos. Ez az asszony bocsánatot kapott az Istentől. Nem szeretek túl fantáziálni azon, ami a Bibliában számunkra egyértelműen megíratott, de a történetnek talán nem megerőszakolása az, ha arra gondolunk, hogy ez az asszony hallotta Jézus ige hirdetését ott ebben a városban. És miközben hallotta Jézus ige hirdetését, ez az asszony megpróbálta Jézus ige hirdetését. Én biztos vagyok abban, hogy ez az asszony Istentől bocsánatot kért, mert megértette, hogy amit művel, amire odaadta az életét, az Isten előtt utálatos. Meg kellett, hogy értse, hogy ő nem számíthat az Istennek semmilyen áldására, se örök életre, semmire, ha ebbe a bűnbe benne marad. És miután eldöntötte, hogy ez véget vet ennek a dolognak, és Istentől bocsánatot kér, eljött Jézushoz. És Jézus megerősítette őt abban, hogy jó cselekedtél. A te hited megtartott téged, azaz nem vezetett félre. Megerősítelek, meg vagy tartva. Isten megkegyelmezett neked. Bűnbocsánatot nyertél. Kedves testvéreim, ki becsüli Jézust a legtöbbre ebben a városban és ezen a helyen? Úgy kezdődött az ige hirdetés, hogy talán Simon farizeus. Hát ő vállalja itt a legnagyobbat. De ha megértjük ennek a történetnek az egész menetét, akkor megértjük, hogy ebben a városban ez a volt prostituált becsülte a legjobban Jézus Krisztust. Ő megértett valami nagy titkot Jézussal. Ő kapta a legtöbbet Jézustól. Kedves testvéreim, a legnagyobb dolog, amit Jézustól kaphatunk, az a megerősítés, hogy ő megerősít bennünket afelől, hogy az Atya megbocsájtott nekünk, ő érette és ő általa. Ez a legnagyobb dolog, amit Jézustól kaphatunk. Nem a milliók, nem az egészség, nem a család, hanem a legnagyobb dolog, amit Jézustól ma is kaphat az ember, az ez a megerősítés, amit ő szent lelke és igéje által ad meg az ember szívébe, hogy az Atya megbocsájtott nekem, nyomorult, bűnös embernek. A legnagyobb dolog, amit Jézustól kaphatunk, hogy ő megerősít bennünket a hitben való igazságban. Abban, hogy nem hiszünk tévesen, hanem ő általa és ő érette megtartatunk minden időben, életünkben és halálunkban egyaránt. Vágysz-e erre a nagy dologra Jézussal kapcsolatosan? Vagy csak valami kevesebbet kérsz őtőle és vársz őtőle mindig? Ezt másonnan nem lehet megszerezni. Egyedül Jézustól lehet megkapni ezt a megerősítést. Kedves testvérem, ma is azt szeret igazán, és azt szereti Istent igazán, aki ő előtte kitárja a szívét. Tudjátok, az jutott eszembe, és ezzel fejezem be, hogy sokszor úgy akarunk oda menni Isten elé, mint igaz emberek. Hát ez a világban teljesen megszokott dolog, hogyha elmegyünk vendégségbe, fölveszünk valami normális öltözéket, megborotválkozunk, valahogy ki kell nézni. De Jézus és Isten nem várja tőlünk ezt. Ő bűnös embereket vár magához. És azok fogják igazán őt szeretni, akik megértik azt, hogy Jézus bűnös emberként vár engem. Úgy kell nekem oda menni. Jézus nem arra kíváncsi, hogy mi van kívül, mert ő tudja, hogy mi van belül. Jézus nem azt várja, hogy jó képet vágjak előtte, hanem arra vár, hogy őszintén álljak oda egyszer eléje. Megtettétek már ezt? Jaj, de sokat szoktunk arról beszélni, hogy nem megy ez a hívő élet valahogy, nem sikerül ez. Nem itt van valahol az oka a dolgoknak, testvérek, hogy Jézusnak mindig jobbat akarunk mutatni, hogy ne kelljen neki olyan nagyon-nagyon megbocsájtania nekünk, bár csak szakadna egyszer ránk a teljes bűnös voltunk, és értenénk meg azt, hogy Isten előtt meg nem állhatunk, csak ha megkegyelmez nekünk. Akik ezt fölismerik, és akik így tudnak odaállni Isten színe elé, Jézus Krisztusért, testvérek, bűnbocsánatot kapnak, és ezek az emberek nagyon szeretik Jézus Krisztust. Nem erőlködésből, hanem hálából. Azért, mert az Isten fölbecsülhetetlen adósságot engedett el nekik Jézus Krisztusért. Gyerekkoromban volt egy játék, most, ahogy egyre távolabb vagyok a gyerekkoromtól, némely dolgok egyre jobban fölélesednek és eszembe jutnak. A játék egy beszélgetés volt, mi még sokat beszélgettünk, nem volt televíziónk otthon gyerekkoromban, és emlékszem erre a kérdésre, hogy ki szereti jobban a szüleinket. Voltunk 11-en ugye testvérek, vagy vagyunk, És ki szereti jobban apukát meg anyukát? Jó, mindenki mondta, hogy mi mennyire szeretjük apukát meg anyukát. Testvérem, szereted-e az Úr Jézus Krisztust? Hadd kérdezzem meg, ki szereti itt közületek a legjobban az Úr Jézust? Szereted őt? Nagyon szereted őt? Mindennél jobban szereted őt? Akinek az atya megbocsájt, az tudja, hogy Jézust mindennél jobban lehet szeretni. Mindennél jobban. És az tudja Jézust mindennél jobban szeretni. Kívánom, hogy minél többen legyünk ilyenek ebben a gyülekezetben. Amen. Kedves testvéreim, a 465. dicséretünket keressük most ki. A 465. dicséretünket. És ennek a dicséretünknek énekeljük az első, meg a negyedik, azaz utolsó versét. 465. dicséret. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan sokszor jövünk úgy Te hozzád, hogy a jövetelünkért cserébe várunk tőled nyugodalmat, békességet, akár bocsánatot, örök életet, javakat, egészséget. Köszönjük, hogy most arról beszélsz nekünk, hogy jöhetünk Te hozzád úgy is, mint akik hálából érkeznek ide. És akkor lesz igazán az a boldogság és békesség a miénk, ami tőled származik, ami Te magad vagy, ha így jövünk ide. Te látod, hogy milyen sokszor tupírozgatjuk, sminkelgetjük az életünket, hogy jónak meg jobbnak látszódjon, mert úgy gondoljuk, ez a méltó Te hozzád. Köszönjük igéd üzenetét, amelyben erősítesz most bennünket, hogy Te a bűnös embereknek tudsz megbocsájtani. És a bűnbocsánatból származó öröm és békesség csak azoké lesz, akik ismerik és beismerik, és előtted megvallják és megbánják bűneiket. Hadd kérjünk téged, hogy juttass el bennünket igaz bűnlátásra, bűnvallásra. Hadd kérjünk téged, hogy ments meg bennünket, mert annyira másként gondolkozunk Te rólad és magunkról. Engedd, hogy meglássuk azt, hogy számunkra az egyetlen lehetőség a megmaradása és megmenekülésre a Te kegyelmességed, amelyet nem tudsz mások felett gyakorolni, csak azok fölött, akik bűneiket megvallják és nem takargatják te előled. Köszönjük neked, ha már megbocsájtottál nekünk, és köszönjük, hogy most emlékeztetsz arra, hogy minden időben ezzel a háládatossággal kell nekünk te hozzád közelednünk. Légy segítségünk mindannyiunknak, és hallgass meg a mi könyörgéseinket, amelyeket elmondunk a te színed előtt. Hadd kérjünk téged így, mindazoknak megtéréséért, akik még távol vannak tőled. Hadd kérjünk mindazokért, akik magukat még igaznak látják, hogy megérthessék, mi a valóság. Hadd kérjünk téged a megszomorodottakért, a megbántódottakért, akik talán téged vádolnak. Könyörüljél meg ő rajtuk is, és engedd, hogy meglássák és megérthessék, hogy nincs bennünk semmi méltó, amiért neked jót kellene velünk cselekedni. Kérünk, Urunk, hogy így segíts elhordoznunk életünk nehézségeit is, és meglátni, hogy azokon keresztül talán éppen magadhoz kényszerítesz bennünket. Kérünk így beteg testvéreinkért, de megemlékezünk előtte gyászoló testvéreinkről is. Engedd, hogy ők is hozzád találhassanak, és nálad keressék szívüknek békességét. Urunk, kérünk, hogy maradj velünk, tedd áldottá kezünk munkáját az elkövetkezendő héten, és áld meg a mi összegyülekezéseinket is ezen a helyen, hogy igédben gyönyörködhessünk, és hitünkben erősödhessünk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket, testvérek. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Úr legyen mindannyiunk őrizője, megtartója, és adja, hogy az ő dicsőségére élhessünk és cselekedhessünk most és minden időben. Kedves testvéreim, a 451. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk be Isten tiszteletünket. A 451. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, amely visszavezet bennünket az ige üzenetéhez. A pokol torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál.